Kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Egyházi fenntartásba kerülésének 10 éves évfordulóját ünnepli idén az Ózdi Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázium. A jubileum alkalmából tartottak ünnepséget április 17-én, mely a Szent Kereszt felmagasztalása templomban Ternyák Csaba érsek által bemutatott szentmisével kezdődött. Prédikációjában a főpásztor Jézus egyik csodájáról, a csodálatos kenyérszaporításról szólva arra hívta fel a figyelmet, hogy nem csak a testünknek, hanem a lelkünknek is szüksége van táplálékra. A prédikációt követően 18 diák részesült a beavató szentségekben, akiknek az érsek a Katolikus Egyház ifjúsági bibliáját adta ajándékul. Az ünnepség a Szent Mise után az iskola tornatermében folytatódott. Janicak Dávid polgármester elmondta, az intézmény sikerét abban méri, hogy a 2016-ban bevezetett tanulmányi ösztöndíjat az első évben 19, idén pedig már 103 tanuló kapta meg. De nem csak a tanulmányi eredmények, hanem a lelkiség is fontos, amit a pedagógusok és az iskola lelkész is biztosít. A horvátországi magyarok ismételten erőt mutattak, így Jankovics Róbert lesz a harmadik legnagyobb legitimációval rendelkező képviselő a horvát parlamentben, írta a külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán. Szijjártó Péter gratulált Jankovics Róbertnek, és sok sikert kívánt a magyar érdekek képviseletéhez. A nemzetközi pénzügyi intézmények előrejelzése szerint a magyar gazdaság idén visszatér a növekedési pályára, ami 2% felett alakulhat, nyilatkozta Tóth Tibor, a pénzügyminisztérium makrogazdasági és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára Washingtonban, a Világbank és a Nemzetközi Valuta Alap tavaszi közgyűlésén. A magyar delegáció vezetője az MT-nek azt mondta, 2025-re a Világbank és a Valuta Alap szakértői 3-4%-os növekedést várnak, ami kiemelkedő abban az európai gazdasági környezetben, ahol összességében erre az évre csupán 1%-os növekedésre számítanak. Ma rendezik a hazai ellátási lánc szakma egyik legnagyobb országos esemény sorozatát, a Logisztika napját. Tájékoztatta az MT-t a szervező Magyar Logisztikai Beszerzési és Készletezési Társaság. A nap során megnyílnak a magyarországi logisztikával foglalkozó helyszínek kapui, hogy ingyenes programjaik révén az érdeklődők bepillanthassanak a logisztika világába, és megismerhessék a szakma kulisszatitkait, írták. Az ingyenesen látogatható programok célja a logisztikai terület népszerűsítésén túl a szektor aktuális trendjeinek, kihívásainak és lehetőségeinek is bemutatása az érdeklődők számára. Az ukrán-magyar határszakaszon 5072-en léptek be Magyarországra szerdán, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 4389-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek. Tájékoztatott az országos rendőrfőkapitányság. Megkezdődött szerda este az uniós csúcs találkozó Brüsszelben. Az Európai Tanácsot alkotó vezetők gazdasági és versenyképességi kérdésekről, az ukrajnai háborúról, az EU és Törökország közötti kapcsolatokról, a közel-keleti konfliktusról és a libanoni fejleményekről fognak tárgyalni. Koncertekkel, utcazenével, sokszínű előadásokkal, családi programokkal, fényfestéssel és számtalan más programmal ünnepli Budapest az Európai Unió csatlakozás 20. évfordulóját a Hello Európa Fesztivál keretében május 1-e és 5-e között, amelyhez szorosan kapcsolódnak a 44. Budapesti Tavaszi Fesztivál programjai is. A Hello Európa Fesztivál keretében a Szabadság hídon utcazenészek lépnek fel, és tánc workshopokat szerveznek. A Bartók Béla Bulvárd és az Eleven Tavasz projekt keretében pedig kortárs képzőművészek közösen alkotnak és töltik meg a tereket, kirakatokat installációkkal, közölte a sorozatot szervező Budapest Brand NRZRT az MT-vel. Végül az időjárásról. Délelőtt az ország keleti felében és harmadában még több lehet a felhő, majd ott is gomolyosodik a felhőzet. Másutt gomoly felhős napos időre számíthatunk. Elszórtan várhatóak záporok, zivatarok. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 16 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdet 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
16. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban. 2024. április 20-án 16 órakor minden érdeklődőt szeretettel várnak a Hittel és Lélekkel című estre. Vendégművészek Kalapács József és Kalapács Ódor Szintia. Gitáron közreműködik Závoti Zoltán. A rendezvény ingyenes. Média támogató a Szent István Rádió.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a Katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Karitás megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papp Ildikó vagyok. Sorra járják az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő középiskolákat az érseki papnevelő intézet növendékei és a szalízi nővérek. A roadshow már 6 középiskolába eljutott. Legutóbb Szerencsen és Gyöngyösön meséltek hivatásukról 11. évfolyamos diákoknak. A lelki napon Lóci Tamás, az Egri érseki papnevelő intézet spirituálisa köszöntötte a diákokat.
Nagy szeretettel köszöntünk benneteket, köszönjük igazgató úrnak és az iskolának, hogy helyet és lehetőséget adott ennek a programnak, ami már egy sorozatnak a része, mert nyilván nektek nem kell tudni, hogy ti a 6. középiskola vagytok, akiket így meglátogatunk, ezt egy ilyen kispapi roadshow-nak neveztük el. Roadshow-ként kihelyezzük magunkat, középiskolákba bemutatkozunk, mert azt hiszem, a ma embere nem igazán találkozik élő kispappal, halottal sem, de élő kispappal, meg nővérrel, apácával, vagy legalábbis nagyon-nagyon ritkán. Ugye ők életkorban is nagyon közel vannak hozzátok. Többségük néhány éve fejezte be a középiskolát itt-ott a világon, és talán érdekelhet titeket az, hogy a ti korosztályatokból, a ti kortársaitok közül miért dönt úgy valaki, hogy elmegy papnak, szerzetesnek, Istennek szenteli magát. Nyilvánvalóan nem az a célja ennek a mai napnak, hogy most mindenki tömegesen jelentkezzen kispapnak vagy nővérnek, bár nagyon szívesen adunk jelentkezési lapot valakinek akár most rögtön is, ha akar, hanem az a legfontosabb cél, hogy kapjál egy benyomást, kapjatok egy benyomást erről az egészről, hogy milyenek az emberek, azok az emberek, akik ma papnak, szerzetesnek mennek, mit jelent az ő életükben az Isten, hogyan segítette őket az Isten fölismerni küldetésüket, hivatásukat, hogyan fedezték föl azt, hogy hol a legboldogabbak, mire irányulnak az ő vágyaik, és ez adjon egy ilyen impulzust, egy benyomást számotokra is arra, hogy talán még tudatosabban figyeljetek arra, hogy az Isten, aki megteremtett és aki ismer benneteket, bennünket, az mégis milyen küldetés szán számotokra. Már elhangzott, hogy az Egri Szeminárium kispapjai vannak itt körbe, azért még egy kicsit dramatizálom a helyzetet, az összes egri kispappal találkoztok, mind a 18 itt van, két szeminárium van Egerben, a Neokatekumenális út szemináriuma, illetve a hagyományosabb 300 éves egri papnevelő intézet. Egyik oldalról sajnos, hogy csak ennyien vannak, 18-an, sokkal többen is lehetnének, másik oldalról meg nagyon-nagyon örülünk annak, hogy ők vannak és segítenek. Természetesen a szalízi nővéreket ki ne hagyjam, akik meg óriási segítségünkre vannak abban a tekintetben, hogy egyidejűleg miközben mi a fiúkkal foglalkozunk, ők a lányoknak is segítenek ebbe az egész dologba belepillantani. Szóval bátorítanám meg titeket arra, hogy használjátok ki ezt a lehetőséget. Legtöbb ember tényleg leéli úgy az életét, hogy nem tud szót váltani, egyetlen szót se tud váltani kispappal, szerzetes nővérrel, apácával. Most meg nektek ezt így tálcán kínálja az élet. Tehát amellett, hogy készültek a kispapok és a nővérek egyfajta megközelítéssel, prezentációkkal, ötletekkel, de hogy ti alakítsátok a kis csoportokat. Tehát tedd föl a kérdésedet. Ne menjünk úgy haza fél egykor, mi innen, tőletek, hogy valaki azt mondja, hogy a fene vigye el, meg szerettem volna kérdezni, most lehetett volna, és többet nem fogom tudni megkérdezni. A bemutatkozásnak egy kicsit talán lazább formáját választottuk egy ideje. Nem azt mondjuk, hogy hogy hívnak minket, meg honnan jöttünk, meg hány évesek vagyunk, ez talán kicsit unalmas, hanem arra gondoltunk, hogy ti nagyjából 17 év körül vagytok, hogy 17 éves korunkban mi volt jelentős a mi életünkben, mi töltött be olyan szerepet, amire most is emlékszünk, és ezt egy tárgy formájában elhoztunk hozzátok. Én ezt hoztam, tacskó. Volt már egy kutya, teve és egyéb ötletek. Valóban hasonlít erre, tökéletesen nem énteltek róla, hogy a Jóisten 4 vegyértéket adott a szénnek, és 109,5 fokba tetraéderbe van a térbe. De valójában igazából ez egy pálcika modell, mégpedig az etilalkoholé, amit azért elég jól ismerünk a hétvégék során. Nem azért hoztam elsősorban, mint a 17 éves koromban minden hétvégén ezt töltötte volna ki az életemet, bár természetesen én is jártam szórakozni, és megkóstoltam a különböző italfajtákat, hanem elsősorban azért, mert nagyjából ebben a életkorban döntöttem el azt, hogy tanárszakra szeretnék menni, és kémia, teológia szakra mentem, ilyen jó kis őrült szakpárra, úgyhogy ezen végeztem, és utána lettem csak pap, úgyhogy a 17 éves koromból ez ilyen értelemben egy meghatározó tárgy. És akkor tovább is adom, hogy néhányan mutatkozzanak be a csapatból.
Sziasztok, Zsolti vagyok, és középiskolás koromban ma is foglalkoztat, de akkor még kifejezettebben nagyon foglalkoztatott a foci, a labdarúgás. Szinte bele voltam bolondulva, éjjel-nappal csak fociztam a többiekkel. Engem ez foglalkoztatott.
Sziasztok, én Ágnes nővér vagyok. Én egy fülhallgatót hoztam, de csak azért, mert egy zongorát nem tudtam magammal hozni, de annak idején igazából az énekszak érdekelt volna, és felvételire is készültem, vagy hát így szerettem volna igazán oda tenni magamat, és mivel nem zongoráztam az életemben előtte, hanem csak akkor kezdtem el, ezért nem felvételiztem végül énekszakra, mert akkor még a zongora kellett hozzá, és aztán tovább léptem az életembe, hogy mi az, ami fontos számomra, hogyha nem mehetek énekszakra. Úgyhogy döntöttem a hittanári szak mellett, de az ének és a zene továbbra is megmaradt az életemben a klasszikus énektanszakkal is.
Sziasztok, én Dorci vagyok, szalízi nővérjelölt, és én egy labdát hoztam. Mivel nekem 17 éves koromban, meg igazából most is, a labda az egy nagyon fontos dolog az életemben, mert minden labdás játékot, sportot nagyon szeretek. Gyógytornászként végeztem tavaly, és emiatt is a labda az fontos szerep az életemben.
Szervusztok, Ági nővér vagyok, Csángó származása. 17 éves koromban nagyon szerettem olvasni. Eldöntöttem, hogy az összes ajánlat és kötelező irodalmat elolvasom, legyen az magyar, román, de aztán olvastam franciát, olaszt, németet, orosz, amerikai, angol, tehát nagyon érdekel engem az irodalom, illetve a nyelvek. Nagyon szeretek nyelveket tanulni.
Én José vagyok, Egyesült Államokból jövök, és én hoztam ezt a kabát. Egy bandában voltam az iskolában, elektrikus gitár játszottam, de nem csak az, hanem színházban is voltam, elég sok foglalkoztam az iskolában, sok-sok klub is.
Sziasztok, én Nándi vagyok, Felvidékről származom, és én egy fényképezőgépet hoztam. A ti korotokban nagyon szerettem fényképezni. Számomra nagy örömöt jelentett az, hogyha le tudtam fényképezni azt, amit a Jóisten teremtett. Nagyon szerettem tájképeket csinálni.
Én Balázs vagyok, és egy ilyen pólót hoztam, nem tudom, hogy ki ismeri, Red Hot Chili Peppers, ott láttam valakit metalikás pólóban. Szóval én 17 évesen arra gondoltam, hogy rockstar leszek, volt egy együttesünk, de aztán az Isten másra gondolt, valami jobbra.
Sziasztok, Máté vagyok. Én Ági nővérrel nem beszéltem össze, én is. Ez egy verses kötet, ami a kezemben van. 10 évvel ezelőtt pont 17 éves voltam, és bár gépész osztályba jártam, mint itt talán többen is, és ilyen tantárgyam rengeteg volt, a középiskolában nagyon kerestem az utamat, hogy merre kéne menni, és én is inkább a humánnal mentem tovább, nem csak hogy szerettem a verseket, versmondó versenyekre jártam, és nagyon sokat adott számomra is a humánon belül, akár az irodalom, a történelem. Tamás atya után én is a hittam mellett egy másik tanárszakot, a törit választottam, úgyhogy a gépészetből egész érdekes dolgok is alakulhatnak.
Sziasztok, én Balázs vagyok, 21 éves, én egy ilyen kerékpár bukósisakot hoztam, mert 17 évesen nagyon szerettem kerékpározni, még ma is nagyon szeretem az erdőben lenni és biciklizni.
Én Enrique vagyok, Kolumbiából jövök, akartam kokót hozni, de nem engedték. Viszont én hoztam nektek egy gitárt, mert nagyon szeretem zenélni. Kitejütésben játszottam, ilyen rock zenét, metal zenét, meg ilyen andok zenében is játszottam, mikor 17 éves voltam.
Oké, akkor ennyi. Kaptatok egy kis ízelítőt a csapatból, már látjátok a sokszínűségét ennek a közösségnek, és reméljük, hogy majd mi is majd megismerünk titeket.
A szalézi nővérek életcélokról is beszélgettek a diákokkal.
Mi számodra a boldogság? Hogyan szeretnél boldog lenni az életedben, hiszen mindegyikünknek az élet célja az nem más, mint a boldogság. És a hivatás keresésünknek is a célja az nem más, mint az, hogy boldog legyek. Most ezzel kapcsolatban válassz egy képet magadnak. Forduljatok össze körbe, és osszátok meg egymással, hogy miért ezt a képet választottad.
Én azért ezt a képet választottam, mert erről valahogy így nekem a rajzolás jut eszembe, és nekem a legnagyobb vágyam, hogy tetováló lehessek, úgyhogy ezért ezt választottam.
Hát én azért ezt választottam, mert szerintem túl sokat adok másoknak, és ennek a madárnak már se a szárnya, se az egyik lába nincs meg. És szeretnék inkább így magamra az én céljaimat elérni, és nem másokat felhúzni, hanem saját magamat felhúzni, úgymond. És ezért választottam ezt.
Ágnes nővér, miről szól ez a nap számodra?
Nekem ez egy nagy ajándék, mert annak idején, amikor én kerestem a hivatásomat, akkor nem volt ebben erre lehetőségem, amire most a fiataloknak van. Soha életemben nem találkoztam szerzetessel, egészen addig, amíg el nem jutottam az egyházmegyében egy lelki gyakorlatra, és akkor ott láttam először szerzetest. Én azt gondolom, hogy ez egy nagy gazdagság most a fiataloknak, hogy szerzetesek papokkal találkozhatnak. És hát ugye a lelki napunknak a témája, a célja az az, hogy valóban segítsük őket egy picit abban, hogy így megtalálják azt, hogy mi az életüknek a célja, vagy merre szeretnének haladni az életükben, hogyan tudnak eljutni az életükben a boldogságra. És ezt próbáljuk különböző kis aktivitásokkal is megmutatni nekik, és lehetőséget adni arra, hogy a papi szerzetesi életet megismerjék, és hogy feltegyék a kérdéseiket, amik bennük van.
A papnövendékek hivatásválasztásuk történetét osztották meg a fiatalokkal.
Már kész volt az egyetem, kész volt a pénz, nem kellett fizetni semmit, nem kellett foglalkozni semmivel, csak kellett indulni iskolába. De az volt, hogy júniusban, júliusban valami változott. Egy kicsit komolyabban kezdtem gondolni egy picit a hivatásomról, mert volt valamit üres éreztem az életemben. Hogy nem elég volt, hogy nyertem, lehet mondani, egy ingyenes iskolába, nem elég volt az, amit akartam tanulni, és amikor beszéltem szüleimmel ezt a hivatásról szemináriumban menni, inkább ugyanaz volt a szapukám reakció. És az érdekes, mert ő erős katolikus, ugye? Akkor gondoltam, hogy ő elé valamit fog örülni, boldog lenni, de nem. Kiabált. Szemből szembe álltunk, és úgy kiabált. Elég nehéz volt. Neokatekumenális úton vagyok, közösségek vagyunk, és a közösségben van sokféle emberek, van házaspárok, fiatalokat, öregek, mindenki, és amikor itt voltam a közösségben, ők segítek sokat engem látni, milyen fontos volt hallani az Isten igéjét, az Isten hivatás. Akkor van ezt a kis sorsolás Olaszországban, oda mentem, sorsolták ki engem Magyarországra. Igazából nem lehet tudni elő, hova megyünk, csak az pont ebben a pillanatban tudtam, hogy Magyarországra mentem. Nem fogom hazugni, én soha nem hallottam Magyarországról a gimnáziumban, nem tanultunk annyira jól Európáról, de amikor érkeztem, meglepődtem sokat, mert annyira szép, annyira gyönyörű ezt az ország, kedves az embereket is mindent, elég nehéz volt tanulni ezt a nyelvet, mégis tanulok, 3 évek most itt vagyok Magyarországon, és látom igazából, mi az, amit Isten akar tőlem. Még nehéz, ilyen nehéz élni ebben a közösségben, ebben a szemináriumban, mert rögtön az gimnázium után mentem, és elég nehéz volt a családomat, hogy most már elég messze vagyok. De amikor érkeztem itt, és kezdtem találkozni emberekkel, és nyitva lenni az Isten tervének, akkor láttam, hogy komolyan Isten szeret engem, és láttam, hogy Isten hívott engem valamit nagyobb, hogy az ő tervei teljesen jobb és nagyobb, mint az enyém. Ha visszagondolom, ha mentem ebbe az igyenes egyetemre, akkor lehet mondani, hogy tudom, hogy nem annyira boldog lett volna. Itt érzem jól magam, itt boldog vagyok, és szerintem jól, hogy ide jöttem.
Kicsit folytatva a mozi termes bemutatkozást, én is hoztam nektek egy tárgyat, tavukereszt, ami számomra azt jelenti, hogy tartozni egy lelkiséghez, egy közösséghez. Én a ferenceseknél végeztem Esztergom a gimnáziumot, és már ott megtapasztaltam azt a közösség élményt, ami miatt szorosabban hozzákapcsolódom az egyházhoz. Azt a közösség élményt, hogy jó valahová tartozni, jó valahová belecsatlakozni, az egyház életében, akár így egy nagyobb közösségben, egyházmegyék szinten, akár egy kisebb közösségekben, például a Gyöngyöspatai Egyház községbe. Gyöngyöspatáról származom, általános iskolámat részben ott helyben, részben pedig itt Gyöngyösen az egyes iskolában végeztem, majd pedig elkerültem Esztergomba, ami egy ilyen első lépcsőfok volt ahhoz, hogy úgy a családtól elszakadjak, meg messzebbre kerültem, így nagyon ritkán jártam haza, és már ez is adott egy olyan lépést, hogy önállóbb legyek. Önállóbb az életben, de már önállóbb a döntések szintjén is, ugyanis már akkor kiforrott volt szinte bennem, hogy a papság útját választom. Körülbelül olyan hetedikes lehettem, amikor volt egy megerősítő álmom ezzel a hivatással kapcsolatban, és onnantól kezdve én már céltudatosan is készültem a papságra. Így nagyon könnyű volt belehelyezkednem ebbe a katolikus közösségbe, nagyon könnyű volt belerázódni az ottani mindennapokba, és majd onnan eljöve érettségi után Egerben is nagyon könnyen ment a beilleszkedés a szeminárium közösségébe. Most 6 éves vagyok, 6 éve taposom a szemináriumot, ami azt jelenti, hogy már júniusban pappá fognak szentelni, és majd kikerülök valamelyik közösséghez, ahová érsekatya irányít, és úgy hiszük, hogy érsekatya, amit mond, az az Isten szava is, ebből a tekintetből, hogy valamelyik közösséghez hozzárendel. És az én életemben valahogy a papságnak a lényegét, így tudnám megfogalmazni a hivatásom lényegét, hogy ajándékká válni azok számára, akikhez küld az Isten. Ezt tapasztaltam meg most az első szolgálati helyemen, gyakorlati helyemen Encsen is. Ez egy Zemplén vidéki kis város, és ott nagyon jó megtapasztalásom volt ezzel kapcsolatban, hogy tényleg egy vadidegen közösséghez oda kerültem, és szinte egyből befogadtak, és megtapasztaltam azt, hogy valóban az Isten vezérel, a Szentlélek vezérel mindannyiunkat, nem csak minket, akik a papságban benne vagyunk, papságra készülünk, hanem titeket is a Szentlélek vezérel, ugyanis a keresztségben, ha mindenki meg van keresztelve, a Szentlélek templomai lettünk. Tehát a Szentlélek bennünk lakik, és oda kell tudnunk figyelni az ő szavára, hogy mégis mit súg nekünk, hogy hová kellene elindulnunk az életben, akár családos hivatásban, megkérdezni néha jó Istent, a Szent Lelket, hogy ez a barátnő, akivel most együtt vagyok, ő lesz az igazi. Vagy ez a munkahely, ami lehet, hogy nehézséggel jár, de sok örömöm is van benne, ez az én igazi helyem, vagy esetleg keressek tovább. Mindig jó egy kicsit oda hallgatni az Istenre, meghallgatni azt, hogy mit szeretne velünk kezdeni, mi az ő akarata az én életemmel. Valahogy minden hivatás itt kezdődik, hogy az Isten akaratába beleágyazódni, megnézni, hogy mi az ő terve velem, és ha az én tervem más is, kicsit lemondva az én akaratomról, az övét jobban elfogadni, jobban megvalósítani, és akkor terveink szerint mindenki nagyon boldog keresztény életet tud élni. Mert gondolom nektek is a boldogság lenne az a cél, az a fő cél az életetekben, ami megvalósításra kerülne, akár családos szinten, akár karrier szintjén, mindegyiktek a boldogságot keresi, nem? És hát keresztény tanítás szerint Istennel lehetünk a legteljesebbek, a legboldogabbak. Úgyhogy én kívánom, hogy tapasztaljátok meg azt, hogy tartozzatok valamely egyház közösséghez, akár egy ifi közösséghez, vagy akár helyi szinteken az egyházhoz beleágyazódni, akár segíteni egy kicsit tudásotokkal, felkeresni a plébános atyát, hogyha úgy van, hogy miben tudtok segíteni, és kicsit úgy belekapcsolódni az egyház életébe, tartozni valahová, tartozni egy közösséghez.
Számos kérdés foglalkoztatta a diákokat, amelyekre a nap folyamán megpróbáltak választ kérni a papnövendékektől.
Ezeknek a kispapoknak, meg a nagypapoknak, ha jól értettem, így a egész életútja, hogy kerültek közelebb Istenhez, hogy ismerték meg, és hogy pár tanács, hogy mi is, hogy tudnánk közelebb kerülni, így a mindennapi életbe, meg hogy tudjuk felismerni a Isten jeleit, meg akaratait így a mi életünkbe. Például beszéltünk így a suli vallásosságáról, hogy hogy jelenik meg, mikor találkozunk így Istennel így a sulin belül is, meg így a mi a mindennapi életünkbe, és kérdés volt például, hogy nekik lehet-e női viszonyuk az életükbe, és ezt mikor kell eldönteni, ennek mi a folyamata, milyen fogadalmak után nem lehet nővel kapcsolat, és hogy másféle, például a görög katolikusoknál pedig milyen más helyzetek vannak, és más vallási irányzatoknál is milyen a cölibátus kérdése.
Hát szerintem ezek a napok, a lelki napok, amiket az iskola tart, az hát egy jó alkalom, hogy közelebb kerülhessünk akár a valláshoz, maga az egyház által nyújtott közösséghez, illetve szimplán azért is, hogy megismerjünk más embereket, mindegy, hogy pap vagy kispap, milyen döntés miért hoztak.
Kedves hallgatóink, műsorunkban az Egri Érseki Papnevelő Intézet legutóbbi programjáról számoltunk be, melynek keretében katolikus középiskolák diákjainak meséltek életükről, hivatásukról. Műsorunk végén kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Papp Ildikót hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Ferenc pápa katekézise a mértékletességről, a rosszban gátol és a jóra felszabadít. A pápa felhívása a hadifoglyok kiszabadításáért, kínzásuk embertelen. A pápa gyásztávirata a kolumbiai Science bíboros halálára, életét felajánlotta az egyházért. 50 ezeren meneteltek az életért Varsóban, éljen Lengyelország!
Ferenc pápa katekézise a mértékletesség erényéről. A rosszban gátol, a jóra felszabadít. Mintegy 20 000 zarándok jelenlétében tartotta meg szerdán délelőtt Ferenc pápa a Szent Péter téren az általános kihallgatást, és ezúttal a mértékletesség sarkalatos erényéről tanított. Először is felelevenítette a görög filozófia szellemi örökségét, amely a mértékletességet önuralomnak nevezte, önmagunk feletti hatalomnak. A mértékletesség szabályozza az emberi életet, és miközben nem engedi, hogy a szív ösztönös vágyai szerint cselekedjék, felszabadítja az értékek nagyobb és mélyebb megbecsülésére, amiből igazi, maradandó boldogság születik.
Oggi parlerò della quarta e ultima virtù cardinale. La temperanza.
Ma a negyedik és egyben utolsó kardinális erényéről fogok beszélni, a mértékletességről, kezdte katekézisét Ferenc pápa. A másik három erényel együtt ennek a története is még a kereszténység előtti régi időkre nyúlik vissza. A görögök az erényeket azzal a szándékkal gyakorolták, hogy általa boldogságra jussanak. A filozófus Arisztotelész a fiának címzett Nikomakoszi etika művében az élet művészetére tanítja őt. Miért van az, hogy noha mindannyian keressük a boldogságot, mégiscsak kevesen érik el azt? Kérdezte, és Arisztotelész válaszul az erények témájával foglalkozott, amelyek között különös helyet foglal el az enkrateia, vagyis a mértékletesség. A görög kifejezés szó szerint azt jelenti, Hatalom önmagam felett. A mértékletesség önmagunk feletti hatalom, ismételte meg a pápa. Ez az erény tehát az önuralom képessége, annak a művészete, hogy a lázazó szenvedélyek ne uralkodjanak felettünk, és hogy rendet teremtsünk abban, amit az olasz író Manzoni az emberi szív összevisszaságának, kuszaságának nevez. Ferenc pápa idézte a katolikus egyház katekizmusának ide vonatkozó tanítását. A mértékletesség az az erkölcsi erény, amely mérsékli az élvezetek vonzását, és készségessé tesz a kiegyensúlyozottságra a teremtett javak használatában. Biztosítja az akarat uralmát az ösztönök fölött, és a tisztesség határai között tartja a vágyakat. A mértékletes ember érzéki vágyait a jóhoz rendezi, józanul tesz különbséget, és nem erejét követi, hogy szívének ösztönös vágyai szerint cselekedjék.
Dunque, la temperanza, come dice la parola italiana, è la virtù della giusta misura.
A mértékletesség ezért a temperanza olasz szó alapján a helyes mérték erényét jelenti. Minden helyzetben bölcsen viselkedik, mert az emberek, akik mindig indulatból vagy túlzásból cselekszenek, végül megbízhatatlanokká válnak. Az önmérséklet nélküli emberek mindig megbízhatatlanok, ismételte meg a pápa. Egy olyan világban, ahol oly sokan büszkék arra, hogy kimondják, amit gondolnak, a mértékletes ember inkább azt gondolja, amit mond. Fontos a különbség. Ne azt mondjuk, ami eszünkbe jut, hanem gondoljuk át, mit is kellene mondanunk. Ne tegyünk felelőtlen ígéreteket, csak amiket teljesíteni tudunk. A mértékletes ember még az élvezetek tekintetében is megfontoltan cselekszik. Az ösztönök szabadjára engedése és az élvezetek féktelen habzsolása végül önmagunk ellen fordul egészen a megcsömörlésig. A habzsoló embernek végül minden ízetlenné válik. Jobb tehát a megfelelő mértéket keresni, mint néhány kortyot inni a jó borból az egész üveg helyett, ajánlotta a Szentatya.
La persona temperante sa pesare e dosare bene le parole. Pensa quello che dice.
A mértékletes ember jól tudja mérlegelni a szavakat. Azt gondolja, amit mond. Nem engedi, hogy egy pillanatnyi harag tönkre tegye azokat a kapcsolatokat és barátságokat, amiket aztán csak nehezen lehet újjáépíteni. Különösen a családi életben, ahol a gátlások feloldódnak, és így fennáll annak a veszélye, hogy nem tudjuk kordában tartani indulatainkat és haragjainkat. Ideje van a beszédnek, és ideje a csendnek, de mindkettő megfelelő mértéket igényel. Vonatkozik ez például a másokkal való együttlétre és az egyedül létre is, állapította meg a pápa. Ha a mérsékelt ember fegyelmezni is tudja indulatát, ez nem jelenti azt, hogy mindig békés és mosolygós. Néha ugyanis fel kell háborodni, ajánlotta a pápa, de mindig a megfelelő módon, vagyis helyes mértékben és helyes módon. Egy szemrehányó szó néha egészségesebb, mint a fanyar és neheztelő csend. A mérsékletes ember tudja, hogy ugyan nagyon kényelmetlen dolog a másikat megjavítani, de azt is tudja, hogy ez szükséges, különben szabad utat engedünk a rossznak. A mérsékletes embernek bizonyos esetekben sikerül a szélsőségeket egyben tartania, feltétlen elveket vall megalkuvás nélkül, de képes megérteni az embereket és empátiát mutat irántuk.
Il dono del temperante è l'equilibrio.
A mértékletesség ajándéka tehát az egyensúly, ami olyan értékes tulajdonság, mint amilyen ritka. A mai világban minden a túlzások felé taszítja az embert. Ezzel szemben a mértékletesség az olyan evangéliumi magatartáshoz illik, mint a kicsinség, a tapintat, az elrejtőzés, a szelídség. A mértékletes ember nagyra értékeli mások megbecsülését, de ez nem marad számára a megkülönböztetés egyetlen szempontja. Érzékeny, tud sírni, és nem szégyelli azt. Ha vereséget szenved, újra fel kell, és győztesen is vissza tud térni szokásos rejtett életéhez. Nem keresi a tapsot, de tudja, hogy szüksége van másokra. Testvérek, nem igaz, hogy a mértékletesség elszürkíti az életet és örömtelenné teszi azt, állapította meg a pápa. Sőt, igazában jobban élvezhetjük az élet javait, mint az együttlétet az asztalnál, a barátságok gyengétségét, a bölcs emberekbe vetett bizalmat, a teremtés szépségeire való rácsodálkozást. A mértékletességgel járó boldogság öröm, amely kivirágzik azoknak a szívében, akik felismerik és értékelik mindazt, ami a legfontosabb az életben. Imádkozzunk az Úrhoz, hogy adja meg nekünk ezt az ajándékot, az érettség ajándékát, az életkor érettsége, az érzelmi érettség és a társadalmi érettség ajándékát, vagyis a mértékletesség ajándékát, zárta szerdai katekézisét Ferenc pápa.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Ferenc pápa felhívása a hadifoglyok kiszabadításáért. Kínzásuk embertelen. A Szent Atya a szerdai audiencia végén felemelte szavát az ukrajnai és a közel-keleti konfliktus lezárásáért. Külön fájdalommal szólt a hadifoglyokról, akiknek sokszor nem tartják tiszteletben emberi jogaikat, méltóságukat, kínozzák őket. A pápa a lengyel zarándokokat az élet és az emberi méltóság védelmére buzdította. A mértékletesség erényéről tartott katekézise után Ferenc pápa köszöntötte a Szent Péter téren megjelent zarándokokat. A betegek, az idősek és az ifjú házasok után örömmel üdvözölte a sok fiatal diákot. Római tanulmányaik után saját közegükbe visszatérve tegyenek tanúságot a buzgó hitről, ezáltal ragyogtassák fel a világban a feltámadt Krisztus világosságát. Az olasz nyelvű zarándokok köszöntése után a háború borzalmairól szólt a pápa kötetlen szavakkal. Gondoljunk most mindnyájan a háborúban élő lakosságra, gondoljunk a Szentföldre, Palesztinára, Izraelre, a sokat szenvedett Ukrajnára. Gondoljunk a hadifoglyokra, az Úr járjon közben kiszabadításukért. A hadifoglyok kapcsán szólt a pápa a kínzásokról, ami szörnyű, embertelen dolog.
Pensiamo a tante torture che feriscono la dignità della persona e a tanti torturati.
Gondoljunk arra a sok kínzásra, ami sérti az emberi személy méltóságát, és a sok megkínzott emberre. Az Úr segítse és áldja meg mindnyájukat. A lengyel zarándokokhoz fordulva a pápa elmondta, Isten gazdag történelemmel és kultúrával, nagy szentekkel és gyönyörű szülőfölddel ajándékozta meg a lengyel nemzetet. Mondjatok köszönetet ezekért az ajándékokért, és ápoljatok magatokban olyan belső lelki szabadságot, mely képes mértékletesen használni a spirituális és anyagi javakat, a kultúrát és a művészetet, lemondva mindarról, ami pusztítja az életet és az emberi személy méltóságát.
A pápa gyásztávirata a kolumbiai Science bíboros halálára. Életét felajánlotta az egyházért. Egy lelki pásztor, aki elkötelezettségével és munkájával életét felajánlotta az egyház javára. Ezekkel a szavakkal emlékezik a pápa Pedro Rubiano Science bíborosra, aki április 15-én hétfőn 91 éves korában hunyt el Bogotában. Ferenc pápa a kolumbiai főváros jelenlegi érsekének Luis José Rueda Aparicionak küldött gyásztáviratában szomorúságának adott hangot a bíboros halála miatt, és együttérzését fejezte ki a helyi egyház tagjainak, a hozzátartozóknak és a gyászolóknak. A bíboros lelkét a Csikinkirai szűzanya közbenjárásába ajánlotta, és a feltámadt Krisztusba vetett hit és remény jeleként megáldotta a helyi egyházat. Mindössze 38 évesen 6. Pál pápa 1971-ben püspökké nevezte ki. A kolumbiai egyház egy új lelki pásztorral gazdagodott, aki figyelmet fordított az országában zajló megrázkodtatásokra. A kormány és a kolumbiai forradalmi fegyveres erők, a FARC elnevezésű gerilla szervezet
és a Nemzeti Felszabadítási Hadsereg ELN a latin-amerikai ország legjelentősebb gerilla szervezetének fegyveresei, valamint a kábítószerkereskedelmi kartellek közötti belső háború kemény és véres évtizedeiben. Az 1932-ben született kartágói származású Pedro Rubiano Sáenz bíboros egyházi szolgálata fiatal szemináristaként a Popayán szemináriumban és teológus hallgatóként a kanadai Laval de Quebec-i egyetemen kezdődött. Az amerikai kontinens északi és déli részén tanult, a hitoktatásra és az egyház társadalmi tanítására specializálódott, majd 1956-ban Káliban szentelték pappá. Első lelkipásztori élményei több területen is formálták a fiatal papot. Plébánosként két plébániát alapított. Kincstárnok és püspöki helynök volt, amíg meg nem érkezett Rómából a kukutai püspöki kinevezése, majd 1983-ban érseki rangra emelték, 1995. februárjában pedig a prímási székhely a bogotai érsekség élére került. Ezekben az években megsokszorozódott a kolumbiai püspöki karon belüli kötelezettség vállalása. Később a püspöki konferencia alelnöke, majd elnöke lett két egymást követő időszakban, 1990-től 1996-ig, majd 2002-től 2005-ig. Második János Pál időközben 2001-ben bíborossá kreálta. A főpásztor fokozta az ország megbékéléséért végzett munkáját, és aggodalommal teli megnyilatkozásai gyakran felhangzottak az erőszak hullám kapcsán. 2005-ben így nyilatkozott: elszomorítottak és aggasztanak bennünket a nap mint nap előforduló bűnügyi események. Gyilkosságok, erőszakos halálesetek, célzott merényletek a városokban, a fiatalok halála a stadionokban, az ártatlan gyermekek megverése és megerőszakolása. Mindezek a véres cselekmények, amelyek azok közé az országok közé sorolnak bennünket, ahol az emberi életet a legkevésbé tisztelik. Korábban a migrációs jelenséggel is foglalkozott a Nemzetközi Katolikus Migrációs és Menekültügyi Bizottságban végzett munkájával. Lelkipásztori tevékenysége során létrehozta a Főegyházmegyei Élelmiszerbankot, amelyből évente több ezer ember részesül. 2003. májusától 2007. júliusáig a Szelám Gazdasági Bizottságának elnöki posztját töltötte be, 2010-ben vált Bogota nyugalmazott érsekévé.
Ötvenezren meneteltek az életért Varsóban. Éljen Lengyelország! Április 14-én vasárnap több mint 50 000 vonultak föl Varsó utcáin az Éljen Lengyelország mottóval szervezett életvédő menet tagjai, akik így tiltakoznak az abortusz támogató törvénytervezetek ellen. Az esemény védnöke a lengyel püspöki konferencia volt. A főváros két székesegyházában szent misét celebráltak a meg nem született gyermekek védelméért. Az életvédő felvonulás célja, hogy kiálljon az élet, család, minden ember alapvető jogai mellett, mondta el Lidia Sankovska-Grabchuk, az esemény szóvivője. Ugyanakkor az egyre előretörő forradalommal szemben, mely korlátozni akarja a szülői jogokat, a személyek élethez való jogát, egyre erősebb ellenállás felé is tartunk, hogy uraljuk a demográfiai zuhanást és ezt a vad iramot Európa felé. Ez fontos nap Lengyelország számára. Ezen a felvonuláson mindenkinek joga van megszólalni. Az életvédő menet indulásakor a hangszórókból egy meg nem született gyermek szívverését lehetett hallani, akinek az édesanyja jelen volt a rendezvényen. Nem fogjuk felvonni a fehér zászlót, függetlenül attól, mi történik majd a parlamentben. Tovább folytatjuk a harcot addig, amíg a meg nem született gyermekek jogait nem garantálják, nyilatkozta Boguslav Kiernicki, a Szent Benedek Alapítvány jelenlévő elnöke. Az életvédő felvonulásra sok ezer ember érkezett Varsóba szerte Lengyelországból. Azért vagyunk itt, hogy megmutassuk, az élet fontos, hogy minden gyermek ajándék, még ha le is kell érte mondani bizonyos dolgokról. Látjuk, micsoda kincs. Tudjuk, hogy ők a jövő tudósai, orvosai lehetnek. Nem tudni, hány betegség gyógyítható lett volna, hány gyógyszer találtak volna fel azok a gyerekek, akik nem születtek meg. Erősítette meg a Vatikáni Rádiónak Eva Liskovska, aki Poznányból érkezett férjével, Tomással és öt gyerekükkel. Tereza Janowska a Gaudium Vitae társulattól arról beszélt, milyen fontos a nők gondozása a várandóság idején és a szülést követően is. Mi támogatjuk őket a gyermek születése után is, még mielőtt az állam a segítségükre sietne. Az egyházi tanácsadókat gyakran éri az a vád, hogy nem érdeklődnek, és nem segítik azokat a nőket, akik úgy döntenek, hogy a szülést választják. Mi rácáfolunk erre az állításra. A Lengyel Nemzeti Életvédő felvonulás előtt vasárnap szentmisét mutattak be Varsó két székesegyházában. A Keresztelő Szent János társ székesegyházban és a Varsó prágai Szent Mihály Arkangyal és Szent Flórián katedrálisban. A lengyel püspöki konferencia elnöke Tadeusz Vojda érsek azt kérte, hogy április 14-én vasárnap tartsanak imanapot a templomokban a megfogant életek védelmében.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Is there? A nap verse.
Jékeli Zoltán. A missa pro pauperibus hallgatása közben. Utinaplomból. Alkonyatkor a Stefáns dómban üldögélve, a pompás kődrapériák alatt, bámész tengeren túli turisták, itt is előkelő idegenek között. Az orgona zsongott a magasban, szintén előkelőn, éteri finoman. Ebben a tökéletesen előkelő, előlegezett örökkévalóságban gondolataim lázadón és tüntetőn halálom utánra vonatkoztak. De talán nem is csak az én halálom utánra. Halálom után a koponyám, gurítsátok ide messziről, a világ túlsó végiről. Hadd visszhangozzék benne ez a mennyei muzsika, s az imádság szava a betegekért, s a szegényekért, s mitől most majd szétveti a gond szegény magyarokért, iknek sosem volt így szép templomuk, s ha lett volna, sem állna ma. Nekik köszönheted, finom világ, ezt a muzsikáló csodát, nekik, akik rongyos zászlók alatt csontjaikból raktak védőfalat, vérük sarából vályog sáncokat. Tudd meg, te szerecsen király, ki állsz anyám szentelt gyertyáinál, lángjuk nem csak érette ég, de minden halottaimért, Balassiért és Zrínyiért, Betlen Miklósért és Petőfiért, s a földért, mely nevelte őket, s kínált végtére magán vagy tömegsírt, és hányszor megdult temetőket.
Jékeli Zoltán a Missa pro pauperibus hallgatása közben című versét Blaskó Balázs mondta el. Jékeli Zoltán magyar író, költő, műfordító, könyvtáros Nagyenyeden született 1913. április 24-én. Édesapja Áprili Lajos. Középiskolai tanulmányait szülővárosában, a Betlen kollégiumban kezdte, majd a Kolozsvári Református kollégiumban folytatta, és Budapesten fejezte be. 1935-ben a Budapesti Egyetemen szerzett doktori fokozatot magyar irodalomtörténetből, művészettörténetből és művészetfilozófiából. 1935 és 1941 között az Országos Széchenyi Könyvtár könyvtárosa volt. 1941 és 44 között a Kolozsvári Egyetemi Könyvtárban dolgozott. 1946-ban visszatért az Országos Széchenyi Könyvtárba. 1954 után szabad foglalkozású íróként és műfordítóként dolgozott. A világirodalom nagyjai közül többek között Jean Cocteau, Dante, Eminescu, Goethe, Thomas Mann, Schiller, valamint Shakespeare műveit fordította. Budapesten hunyt el 1982. március 20-án.
A nap imája.
Jézus, örök igazság, erősíts gyenge erőmet. Te, Uram, mindent megtehetsz. Tudom, erőfeszítéseim nélküled mit sem érnek. Jézusom, ne rejtsd el magad előlem, mert nélküled nem tudok élni. Hallgasd meg lelkem kiáltását, hiszen nem merül ki irgalmad. Uram, szánd meg hát nyomorúságomat. Irgalmad meghaladja az angyalok és emberek együttes értelmét. És bár úgy tűnik, hogy nem hallgatsz meg engem, bizalmam irgalmat tengerébe vetem, és tudom, reményem nem fog csalódni.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban